Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 229. énekünk első és második versét énekeljük. Járuljunk mi Istennek ő szent fiához.
Szent fiához, a mi üdvözítő Úrunk Jézus Krisztushoz, mint kegyes és hatalmas szabadítónkhoz, testi lelki nyavajánkban csak egy vigasztalónkhoz. Ó, hírgalmas, megváltó fiú Úristen, ki országol szent atyáddal földön is menjen. Te hozzád esedezünk könyörgésünkben, segítségül légy mi nékünk mostani szükségünkben.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket, és készüljünk a keresztelőre úgy, hogy a 344. énekünk első és második verseit énekeljük, így kezdődik: Szenteltessék, Uram, a te szent neved.
Szenteltessék, Uram, a te szent neved. Dicsérjenek a kicsinyek tégedet. Adjad, Uram, ő nekik szent lelkedet. Szent fiaddal ismerjenek tégedet. Úrunk szent bölcs, jó irgalmas atyuk vagy, a kicsinynek ő gondviselője vagy. Mindeneknek éltetője csak te vagy. Kérlek azért, e gyermeket el ne hagyd.
Hallgassuk meg, hogy hogyan bízta ránk a keresztelést Jézus Krisztus. Máté evangéliuma utolsó verseit olvasom. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. És hozzájuk ment Jézus, a feltámadott Úr, és így szólt hozzájuk: Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kedves testvéreim, Jézus Krisztus a kis szertartásokat, amiket adott, azokat azért adta, hogy a hétköznapokban emlékezzünk arra, amit ő tett értünk. Az egyik ilyen kis szertartás, hogy öntsük le egy kis vízzel azokat, akiket befogadunk az Isten egyházába. Emlékezzünk hát most is arról, amit ő tett értünk, hogy oda áldozta az életét értünk, a kisgyermekékért is, és mindenkiért, mert az ő számára mindannyiunk élete, lelki világa, boldogsága nagyon-nagyon fontos. Odaadta a bűneinkért életét a kereszten. De hogy a hétköznapokra bízta ezt az emlékezést, és hogy kisgyermekeket is keresztelünk, és ez hétköznapivá teszi azt, hogy Jézus Krisztus számára fontosak vagyunk, és a legkisebbek is fontosak, ez is egy nagyon fontos gondolat. Ő a picikben látja a jövőt, látja, hogy mivé lesznek, és a piciny életek nagyon lényegesek számára, és szerette őket, és odaadta az életét. Ezt nem árt, ha tudjuk. Nem árt, ha mi szülők is tudjuk. Nem árt, ha tudjuk, mi felnőttek, és nem legyintünk a kisgyermekekre, hogy az csak gyermek, hanem nagy ajándékként fogadjuk az életüket, és úgy is bánunk velük, hogy mi rajtunk keresztül érzik meg, tapasztalják meg az Isten szeretetét. És nekünk ilyen komoly feladatunk van velük, hogy mi az Isten szeretetét közvetítjük nekik, és akkor úgy is kell bánni minden egyes gyermekkel. Milyen jó, hogy a mindenható Isten így bánik velünk, mint gyermekével, hogy akármilyennek is vagyunk, akármennyi gond is van velünk, akármilyen rossz választ adunk sokszor az ő szeretetére, akkor is fontosak vagyunk neki, akkor is megváltott minket és szeret. Így legyen, ezzel az indulattal legyünk ott a hétköznapokban, és bánjunk a gyermekekkel, és adjunk hálát az Isten kegyelméért. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked csodálatos ajándékodat, az életet. Köszönjük ennek a kicsin gyermeknek az életét. Köszönjük, hogy megajándékoztad ezt a családot ismét gyermekkel. Kérünk, hogy segíts a gyermekek felnevelésében, abban, hogy szeretettel és odafigyeléssel tudjunk fordulni a gyermekeinkhez mindnyájan. Kérünk, áld meg életünket rád figyeléssel. Köszönjük, hogy a te gyermekeid lehetünk mindnyájan. Amen. Miután keresztjén szülők gyermekeit kereszteljük, ezért arra kérlek titeket, kedves szülők, keresztszülők, valljátok meg hiteteket a gyülekezet közösségében az apostoli hitvallás elmondásával. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe. Ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, kedves család, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben kívánjátok felnevelni. Feleljetek a következő kérdésekre először: akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba befogadtassék? Akarjátok-e? Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Azt kérdezem másodszor, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ígéritek-e? Isten adjon testi-lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. És most a gyülekezet tagjaihoz fordulok. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekei hitben való nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek? Ígérem és fogadom. Együtt is kívánjuk Isten áldását a megkereszteltre és családjára. A megkezdett 344. énekünk 3. és 4. versével: no azért ti mindnyájan kisgyermekek. No azért ti minnyájan kisgyermekek, ne féljetek, de Isten dicsérjétek, mert irgalmas szent fiáért ti néktek. A erről bizonyság néktek. Ringasson el ő szent lelke tégedet, világosítsa meg a te elmédet, vigasztalja minden koron szívedet, és vezessen üdvösségre tégedet. Azt kérem, hogy a kedves keresztelő család foglaljon helyet a padokban, és mi mindnyájan foglaljuk el helyünket. A A gyászoló családdal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten vettek búcsút szerettei. Tóth Csaba Tibor 58 éves korában elhunyt testvérünktől. Szentlélek vigasztalását kérjük hozzátartozói számára. A mai istentiszteleten megkereszteltük Erdős Attila és Kucsa Nikolett Zalán nevű gyermekét. Szentlélek segítse a családot a keresztjén nevelés útján. Szombaton este 6 órakor tartjuk első gyermektábori megbeszélésünket, szeretettel várjuk erre a testvéreket, akik részt vesznek a gyermekekkel való foglalkozásban. Jövő vasárnap délután 4 órakor tartjuk templomunkban húsvétváró családi alkalmunkat, melyre mindenkit szeretettel várunk, a hittanos családok külön meghívót is kaptak a hitoktatóktól. Süteményeket hálás szívvel fogadunk a gyermekek számára erre a jövő vasárnap délutáni alkalomra. A nagy héten 2-től csütörtökig tartunk gyülekezeti termünkben este 6 órától úrvacsorai előkészítőket, tehát nem a most következő héten, hanem az azutáni héten, kedd, szerda és csütörtök este 6 órakor lesznek úrvacsorai előkészítők. Mindhárom ünnepen, nagypénteken, húsvét első és második napján 10 órakor úrvacsorás istentisztelet lesz itt a templomban. A felső tagozatos gyermekek számára Móron szervezünk háromnapos tábort július 1-től 3-áig 25 000 forint költséggel. Kérjük szépen húsvétig a jelentkezéseket, és minél hamarabb, de legkésőbb április 10-éig a 10 000 forintos előleg befizetését. Augusztus 12-e és 16-a között tervezzük szokásos napközis gyermektáborunkat a Kazinczy iskolában. Erre is várjuk a jelentkezéseket, erre az előleg 10 000 forint lesz. Mátraházán július 15-től 18-áig lesznek szokásos gyülekezeti napjaink. Ez kivételesen nem hétvége, hanem hét eleje. A még üres helyekre szeretettel várjuk a minél előbbi jelentkezéseket. Adónk 1-1%-át idén is felajánlhatjuk a Magyarországi Református Egyház egészének, az 1-1%-ot, az alapítványi 1%-ot, meg akár gyülekezetünk alapítványának, a Patmosz alapítványnak, amelynek adószáma itt található a lapon. Most folytassuk istentiszteletünket a 130. Zsoltár éneklésével, mind a 4 versét énekeljük el, így kezdődik, te hozzá teljes szívből kiáltok szüntelen.
Minket
büntetnél meg. Uram, e világ szerint ki állhatna úgy meg, de ha te irgalmad nagy, a téged félőkön, és igen türelmes vagy, hogy dicsérjen minden.
Hallgassuk meg János evangéliuma soron következő szakaszát, a 6. fejezet első 15 versét. Ezek után Jézus átkelt a galileai tengeren, más néven a Tibériás taván. Nagy sokaság követte, mivel látták csodatetteit, amelyeket a betegekkel tett. Felment Jézus a hegyre, és leült ott a tanítványaival. Közel volt a húsvét, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus feltekintett, és látta, hogy nagy sokaság jön hozzá, azt mondta Fülöpnek: honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ez pedig azért mondta, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. Fülöp így válaszolt: 200 dénár áru kenyér sem lenne elég ezeknek, hogy mindenki kapjon valami keveset. Akkor az egyik tanítványa, András, Simon Péter testvére azt mondta neki: van itt egy gyermek, akinek 5 árpa kenyere és 2 hala van, de mi az ennyinek? Jézus pedig azt mondta: ültessétek le az embereket. Nagy fű volt azon a helyen, és leültek a férfiak, szám szerint mintegy 5000. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és szétosztotta az ott ülőknek. Hasonlóképpen a halakat is, amennyit akartak. Amikor jól laktak, azt mondta tanítványainak: szedjétek össze a megmaradt darabokat, nehogy kárba vesszenek. Összeszedték azért, és 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpa kenyérből való darabokkal, amelyek megmaradtak az étkezők után. Az emberek, amikor látták a csodálatos jelt, amelyet Jézus tett, azt mondták: valóban ez az a próféta, akinek el kellett jönnie a világra. Amikor Jézus észrevette, hogy jönnek, és erőszakkal királlyá akarják tenni, visszavonult ismét a hegyre, egymagában. A kegyelem Istene áldja meg szívünkben igéjét, hogy ezen a mai napon se csak külső hallgatói, hanem megértői, befogadói legyünk az üzenetnek, hogy gyümölcsöt teremhessen bennünk. Ezt kérjük most helyünkről fölkelve imádságban. Áldunk téged, Urunk, hogy te a hétköznapjainkban akarsz ott lenni, és ott is vagy. Sokszor nem vesszük ezt észre. Nem vesszük ezt észre ajándékaidban, a gyermekben, hogy milyen csoda egy-egy új élet. Nem vesszük észre az asztalon levő kenyérben, hogy milyen áldás az, hogy naponta tudunk táplálkozni. Csak amikor ilyen szükségbe kerülünk, mint azt hallottuk a történetben, akkor derül ki igazán, hogy mennyire a te ajándékod. És így vagyunk a szabadsággal is. Milyen jó az, hogy szabadon tudunk élni, gondolkozni, beszélni. Áldunk ezért az ünnepért, amely most a hétvégén volt, melyben arra emlékezünk, hogy emberek életüket adták ezért a szabadságért. A te ajándékod mindez, amivel élhetünk, és nem is vesszük észre, hogy mennyire nagy ajándék. És köszönjük, hogy most azt kérhetjük, hogy legyél ott a hétköznapjainkban, Legfőképpen azt kérjük, hogy vegyünk észre, hogy ott vagy, hogy segítesz, hogy tőled jön minden áldás. Kérünk téged, munkálkodj a mi szívünkben, mert annyi a feladatunk, annyi a teendőnk, hogy nem tudjuk, hogy honnan szerezzünk ehhez útbaigazítás és erőt. Köszönjük, hogy te ott akarsz lenni. Szent lelkeddel munkálkodj bennünk, hogy ezt meg is értsük. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására úgy, hogy a már megkezdett 229. énekünk harmadik versét énekeljük. Sok szükségünk jól lehet vannak minékünk.
Sok szükségünk jól lehet, vannak mi nékünk, de most néked kiváltképpen ezen könyörgünk. Szent lelked erőssége légyen mi velünk, hogy az igaz tudományban légyen mi épülésünk.
A mai igehirdetés alapja az előbb felolvasott szakasz, és újra olvasom a 12. verset János evangélium a 6. fejezetéből, amely így hangzik, ezt mondja Jézus a tanítványoknak: szedjétek össze a megmaradt darabokat, nehogy kárba vesszenek. Foglaljuk el a helyünket. A megmaradt darabok, a morzsák gazdagságáról lesz szó ebben az istentiszteletben. Folyamatosan vesszük a János evangéliumát, és most ehhez a jól ismert történethez jutottunk, a kenyérszaporítás csodájához, amelyik kivételesen mind a négy evangéliumban meg van írva. Ez egy érdekes és kivételes dolog, azért, mert János csak azt írta le, ami kiegészítése volt az evangéliumokhoz, mert az első három evangélium már kész volt, amikor ő megírta az evangéliumát. Természetesen Jézus Krisztus kereszthalálát és feltámadását leírta, mert ez enélkül nincs evangélium. Ez az örömhír, ami megváltásunk. De a többi történetet nem írta le, amiket leírtak a úgynevezett szinoptikus, vagyis együttlátó evangélisták, akiknek nagyon hasonló az evangéliumok, ők kifejezetten Jézus Krisztusnak a beszédeire összpontosított, mert ő azt megjegyezte. Személyesen ott volt és hallotta. És itt ebben a fejezetben is van Jézusnak egy ilyen beszéde, amelyik abban csúcsosodik ki, hogy azt mondja, hogy én vagyok az élet kenyere. De ez a beszéd annyira kapcsolódott ehhez a történethez, ezer szállal, hogy a kenyeret megszaporította, és utána folytatott párbeszédet a zsidókkal, akik ott voltak, ezért ezt a történetet mégiscsak el kellett mondania. Úgyhogy itt kivételt tett. Úgyhogy ez a történet 4-szer, sőt 7-szer van benne a Bibliában, mert van egy nagyon hasonló történet, ahol egy másik kenyérszaporításról van szó, csak ott 4000 ember van jelen, nem 5000. Már az embert a régi magyar nyelv szerint kell érteni, hogy férfi, ennyi volt. Úgyhogy ez egy nagyon magas szám, rengeteg ember volt ott, és ezeket kellett megvendégelni. Ez beszél nekünk arról, hogy milyen bőséges a mi Istenünk segítsége. A kenyeret természetesnek vesszük, ott van a mi asztalunkon, ahogy az előbb mondtam, hogy a gyermekszületést természetesnek vesszük, és a gyermekek létét, pedig ez is csoda, hogy a kenyér ott van az asztalunkon. És itt kénytelenek voltak észrevenni a jelenlevők, hogy ez csoda, amikor szembesültek az Isten közvetlen segítségével, hogy ő teremteni tud kenyeret. Hogy az ő kezében van az, amit a fizikusok így beszélnek el csodálatosan, hogy az anyag, az elemi részecskék csak úgy keletkeznek párosával a semmiből. Na hát Isten tud így keletkeztetni, szaporítani anyagot, hogyha arra van szükség. De a szabály az, hogy a kenyeret mi termeljük meg, és úgy esszük meg. Ez csak egy kivételes segítség volt. És egy jel arról, hogy milyen csodálatos nagy az Isten hatalma. De van ennek egy nagyon érdekes jelentősége, hogy János megismételte azt a történetet, amit már hárman elmondtak előtte. Mert ebben a történetben János olyan részletekről ad felvilágosítást, amik igenis nagyon gazdagok és elgondolkoztatóak. Amik fölött talán elsiklunk, hogyha olvassuk. Ja, ezt ismerem, ezt a történetet. Most szeretném ezekre a morzsákra irányítani, hogy ennek a negyedszer elmondott, mellékesen elmondott történetnek milyen gazdag morzsái vannak, amiket csak János jegyez föl. És közben gondolkozzunk azon is, hogy élünk-e mi a megunt, unásig ismert bibliai igék olyan gazdag morzsáival. Hogyha figyelnénk, és újra elolvasnánk, vennénk a fáradtságot reggelenként, hogy egy kis részletet elolvasunk az igéből, és odafigyelünk. És azzal az indulattal vagyunk, hogy ne vesszen kárba semmi, akkor milyen gazdagságban lenne részünk. Az táplálna minket egész napon át. Na hát milyen részletekre hívja fel a figyelmünket János? Először is csak ő írja le úgy a történetet, hogy leírja benne azt a nagyon fontos részletet, hogy az Úr előre gondolkozik. A másik három evangéliumban úgy van, hogy eltelik egy nap, amelyen a sokaság ott van a puszta helyen, és tanítja őket Jézus, meg gyógyít, és akkor a végén oda jutnak, hogy na de, itt vagyunk, egy nagy tömeggel a pusztában, és esteledik, és mit fognak enni. De itt nem ezt írja János, kiegészíti azzal, hogy ez a gondolat, hogy mit fognak enni, már az Úr fejében, akkor, amikor megérkeztek, akkor megfogalmazódik, a kezdet kezdetén. És azt írja, hogy ő már tudta, hogy mit akar tenni. A kezdet kezdetén. És ebből egy nagyon nagy vigasztalásunk lehet például abból a gondolatból, hogy az Úr előrelátó. Igenis, ő előre látja mindazt, ami velünk történik. Akár egy baleset. Történt valakivel. Vagy akár betegség. Vagy akár az, hogy munkanélkülivé lesz valaki. Az Úr előre tudja, Benne van az ő tervében. És éppen ezért ő nem esik kétségbe. Ezért ő tudja, hogy mit akar tenni. És ezért ő jót fog kihozni ebből. Csak mi az emberi értelmünkkel nem látjuk, milyen jót lehet abból kihozni, hogy itt van a pusztába 5000 férfi és még a családjuk, és őket meg kell etetni. Hát ebből semmi jó nem lesz, így gondoljuk. De igen, az Isten tervében mindenből jó lesz, mert ő előre lát. Ez csak egy morzsa, amit János mondott el ebben a történetben. Aztán az is ott van, hogy a következő versben, hogy megkérdezi Fülöpöt, mert próbára akarja tenni. Tehát ő már mindent tud, hogy mi lesz, de megkérdezi, hogy hát mit tegyünk, honnan vegyünk kenyeret. Ő tudja, hogy honnan fognak venni, de próbára tesz minket. Hát igen. Ez történik, amikor történik valami, amit nem értünk, amit nem tudunk megoldani, és jön a kérdés, de ebben az Isten tulajdonképpen próbára tesz minket. Bízunk-e benne? Lehet, hogy mi nem tudunk semmit tenni, tehetetlenek vagyunk. Lehet, hogy minket elszomorít, megrémiszt ez az esemény. De tudjuk-e, hogy próbára vagyunk téve? Az Isten adja a segítségét, de várja, hogy mi ugyan kitől várjuk? Mi talán kétségbe esünk, úgy gondoljuk, egyedül vagyunk ebben a világban, hogy megoldjuk a dolgokat. Próbára vagyunk téve nagyon sok helyzetben. És ezt is csak János írta bele ebbe a történetbe. És azt is János írta le, hogy ezt a kérdést Fülöpnek szegezi az Úr Jézus. És János írja le a korábban az evangéliumából, hogy Fülöp Bétsajdába való volt. Ahogy Kapernaumból átkeltek a tavon, ott a legközelebbi település volt Bétsajda. Tehát azért szegezte neki Fülöpnek ezt a kérdést, mert ő volt ismerős ott. Ő ott lakott. Fülöp, te ismered a körülményeket? Vajon honnan veszünk ennyi kenyeret? És igen, próbára van téve a mi emberi tudásunk, ismeretünk. És nagyon sokszor csak azt lehet mondani, hogy én nagyon sok mindent tudok és ismerek, de mégis tanástalan vagyok. Fogalmam sincs, hogy mire megyünk azzal, amit én tudok és ismerek. És nagyon sokszor kerülünk ilyen helyzetbe, hogy sok mindent tudunk, sok mindent ismerünk, de teljesen tanástalanok vagyunk, és ez miért van? Azért, hogy az Úrhoz tudjunk fordulni. Azért, hogy megértsük, hogy mi milyen kicsik vagyunk. A nagy okosok, a nagy tapasztaltak, a nagy szakemberek. Milyen kicsik is tudunk lenni. De fordulunk-e az Úrhoz? Megint ebből tanulhatjuk, amit János írt le ide. Hogy Fülöptől kérdezte meg. És még egy tanítvány, akit megemlít név szerint ez a történet, az összes többi nem, az összes többi leírás, hogy András mondott valamit. Andrásnak úgynevezett jó szeme volt, de nem azért, mert éles szeme volt, hanem azért, mert meglátta másokban a jót, a használhatót, ezt is János írja le az evangéliuma elején, hogy Pétert András hívta Jézushoz. András volt a testvére Péternek, És Péter lett a nagy tanítvány, a tanítványok vezetője, szószólója, és András, a testvére találkozott először Jézussal, és ő hívta el Pétert Jézushoz. És lám, itt Andrásnak megint jó szeme van. És meglátja a kisfiút, akinél mégiscsak van 5 kenyér és 2 hal. De mi az ennyinek? Még ő is hitetlen, de mégiscsak meglátta, hogy ez valami, és szólt Jézusnak. Hogy milyen a mi szemünk? Csak magunkat látjuk, meg a magunk szükségeit, meg a magunk tehetetlenségét, vagy meglátjuk, hogy másban azért vannak értékek, vannak használható dolgok. Nagyon jó lenne jó szemmel járni ebben a világban, és meglátni az értékeket. Akár egy kisgyermekben, mint itt egy kisfiúban látta meg, hogy neki van, neki csomagoltak ilyet. És az is csak Jánosnál szerepel, hogy a többi evangéliumban a tanítványok azt mondják, hogy csak ennyi van nekünk, 5 kenyerünk és 2 halunk. De azt nem árulja el a többi evangélium, hogy az se az övék volt. Hogy az egy kisfiúnál volt, aki odaadta a köz számára. És itt fölhívja, ahogy az evangélium is fölhívja a figyelmet, Jézus Krisztus mondja, hogy igen, a kisgyermekeket állítja sokszor példának, és hogy tanuljátok, és látjátok, milyen alázatos. És ha nem lesztek ilyenek, nem mentek be a mennyek országába. A kisgyermekek értékére és fontosságára itt is fölhívja az ige a figyelmet, hogy lám-lám egy kisfiúnál volt az, amit megállhatott és megszaporíthatott az Úr Jézus Krisztus. És még egyszer mondom, amit a keresztelőben is mondtam, hogy hogyan figyelünk a mi kisgyermekeinkre. Nagyon nagy dolog, és hiszem, hogy az evangélium végezte el a társadalomban, hogy ma már igenis odafigyelünk a gyermekekre. És ma már oda jutottunk, hogy nem csak úgy rendet teremtünk velük, hogy nektek hallgass, és maradjatok csendbe, és ne szóljatok bele, hanem elmagyarázzuk nekik a dolgokat. Emberszámba vesszük őket. Tudjuk, hogy övék a jövő. És egy kicsit alázatosabbak lettünk mi felnőttek, és értékeljük a gyermekeket. Ezt is János őrizte meg itt a történetben, hogy egy kisgyermeknél volt a segítség. És azt is János őrizte meg azt a mozzanatot, hogy a többibe az evangéliumok azt mondják, hogy Jézus, amikor megtöri a kenyeret, akkor azt a tanítványoknak adja, és a tanítványok elviszik a... Ugye hát 5000-en voltak csak férfiak, úgyhogy nyilván nem oszthatta Jézus úgy a kenyeret, hogy mindenki tőle kapja, de mégis. Ha csodát akart volna még egyet, ugye már emellett már elfért volna még egy csoda, akkor ezt is megtehette volna, hogy ő adja mindenkinek a kenyeret. És János így is írja le, hogy Jézus megtörte a kenyeret, és akkor kiosztotta mindenkinek. Miért írja le így? Talán azért, hogy kiigazítsa azt a gondolkozásunkat, hogy Jézus Krisztusnak kellenek a közvetítők itt ezen a földön. Nem kellenek a közvetítők. Ő közvetlenül tudja adni, amit ad. Én nem közvetítő vagyok. Ha rajtam keresztül megszólal, akkor megszólal, és akkor megértjük, De ugyanúgy megszólalhat, amikor mi olvassuk a Bibliát. Ugyanúgy megszólalhat, amikor mi magyarázzuk valamiféleképpen a környezetünknek. Nem kellenek a közvetítők. Jézus közvetlenül beszél hozzánk. Azért nem szeretjük, amikor papnak hívnak minket, mert mi nem papok vagyunk. A papok ilyen közvetítők Isten és ember között. Mi csak lelkészek vagyunk, akik ezzel a szolgálattal vagyunk megbízva, hogy tanuljuk a Bibliát magyarázni, és segítünk az embereknek, de Jézus közvetlenül cselekszik igazából. Csak nem akarja azt a csodát, hogy a mennyből szóljon, hanem minket fölhasznál. Ezért jó, hogy leírták a másik három evangéliumban, hogy a tanítványok vitték oda az embereknek. Igen, fölhasznál minket, mi lehetünk a lába, a keze, ahogy elvisszük, és oda nyújtjuk azt a kenyeret. De tulajdonképpen ő teszi mindnyájunkon keresztül, és nem kell kihúzni magunkat, hogy na hát akkor mi adtuk a kenyeret az embereknek. A maradék Jézus számára értéket jelent, és ez is csak János evangéliumában van benne. Mindegyik történet végén ott van, hogy összeszedték a maradékot, és 12 tele kosárral lett a 5 kis cipóból. Ez, hogy a csodát bizonyítja annak nagyságát, ezért ott van mindegyik evangéliumban, de az, hogy a maradék összegyűjtésére Jézus bíztatott, az csak itt van János evangéliumában. Ezt mondja, hogy, amit felolvastam még egyszer, hogy szedjétek össze a megmaradt darabokat, nehogy kárba vesszenek. János írja le, hogy ezt Jézus így mondta, így rendelte. Azért szedték össze a maradékokat. Hogy minden kis ige morzsa, mindaz, amit megértünk, az nagyon fontos. Abból élet fakad. Tudjuk-e? Lám-lám Jánosnak a kis morzsái, amiket a történethez hozzáfűzött, az ismert történethez, milyen gazdagok. Bárcsak értékelnénk az igének még a morzsáját is, ahogy a kánaáni asszony mondta, ugye amikor Jézus Krisztus azt mondta, hogy előbb a fiaknak kell kapni, és csak azután a kutyáknak, a pogányok, azok kutyák voltak, a zsidók, a választott nép, azok pedig a fiak. És akkor az asszony nem azt mondta, hogy hát milyen felháborító, Jézus kutyának nevez engem, hanem azt mondta, hogy igen, de a morzsákból a kutyák is kapnak. Ő értékelte a morzsákat. És ezért olyat kapott, amit kevesen, azt mondta Jézus neki, hogy ezért a szóért menj haza, és a lányod egészséges. Értékeljük-e a morzsákat, amik lehullanak az Istentől, vagy csak azt mondjuk, hogy milyen kevés. Nem látjuk, bizonytalan, volt-e egyáltalán, van-e feltámadás, stb. Nem tudjuk. Nekünk kéne az egész, hogy lássuk, és aztán talán értékelnénk valamit. Nem. Morzsákat kapunk az Isten nagyságából, szépségéből, jelenlétéből, de ezek életmorzsák. Ha valaki értékeli, akkor az egész életét átformálja. Átformálja a mindennapjainkat. Olvassuk-e napról napra? És ha csak egy morzsát értünk meg belőle, akkor azt értékeljük-e? Vagy az a, egyáltalán az indulatunk, hogy egy morzsát is csak megértsünk belőle? Adja Isten, hogy így éljünk, és akkor gazdag életünk lesz lélekben. Amen. Válaszoljuk az igére a megkezdett 229. dicséretünk negyedik versét. Mi elménknek sötétségét távoztassad el, ajándékozz engedelmes szívvel, lélekkel, hogy a te szent igédet vegyük jókedvel, tanulhassuk és éltünkben kövessük nagy örömmel.
Mi elménk sötétségét távoztassad el, ajándékozz engedelmes szívvel, lélekkel, hogy a te szent igédet vegyük jó kedvel. Tanulhassuk és éltünkben, kövessük nagy örömmel.
Jöjjetek, folytassuk az énekben mondott imádságot szóban, helyünkről fölkelve. Áldunk téged, Istenünk, ígédnek gazdagságáért. Köszönjük, hogy egy több mint 1000 oldalas könyv van előttünk, összegyűjtve évszázadok, évezredek tapasztalatát rólad. És köszönjük, hogy ennek csak morzsái is, mondatai, foszlányai életet támaszthatnak bennünk. Bocsásd meg a mi rest szívünket, bocsásd meg, hogy mi csak a hiányosságokra, a nehézségekre nézünk. Segíts értékelni, hogy te szólsz hozzánk, hogy róla tudhatunk dolgokat. Hogyha nem is érthetjük meg csodáidat, gazdagságodat, de valamit mégis fölfoghatunk ezekből. Kérünk, áld meg a mindennapjainkat. Segíts, hogy ott lehess a hétköznapjainkban. Segíts, hogy ott lehess a gyermeknevelésünkben, a házasságunkban, a munkánkban, szomszédságunkkal való viszonyunkban. Kérünk téged, adj nekünk útmutatást, adj nekünk békességet, adj erőt a feladatokhoz. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban megváltottál minket. Szerettél minket bűneink ellenére. Lehetünk a te gyermeked, és ott van a te szent lelked velünk napról napra. Amen. Most ki folytassa az imádságot magában, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most pedig foglaljuk imádságunkba nemzetünket is, a himnusz eléneklésével. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket. Az kimaradt a hirdetésekből, hogy ezen a hétvégén beosztott lelkészünk a fiatalokkal van Móron, az ottani istentiszteleten vesznek most részt, és őértük is imádkozhatunk, az ifjúságért, illetve az, hogy a segítségekre van egy papír, amire föl lehet iratkozni egészen április végéig a különböző segítségnyújtásokra, amit adhatunk. Most éneklünk a zsinat ajánlására a 799. énekünk első három versét, gondolva a háború sújtotta népekre, a ukrajnaiakra, a gázai övezetre, imádságos szívvel. Mindig velem, Uram, mindig velem.
Tégy hát és légy velem, tégy. Bennem már csak te élsz, elvégezted. Hitből van életem, Jézus jár én velem, Jézus jár én velem, mindig velem.
És a záró énekünk a 229. éneknek a maradék három verse, az ötödik vers így kezdődik: öregbítsed, tápláljad bennünk a hitet.
Öregbítsed, tápláljad bennünk a hitet, és az igaz szeretetet adj reménységet, adj minden jóra való igyekezetet, tiszta lelki ismeretet és szentséges életet. Szent nevedet engedjed, nyilván valhassuk, az ördögöt se világot megutálhassuk, és te szent országodba kívánkozhassunk, felségeddel egyetemben örökké vigadhassunk. Légyen néked.